Köszönjük azt, Úr Jézus, hogy Te is mindent elhoztál nekünk, amikor a Földre jöttél, és áldunk és imádunk Téged, mindent tökéletesen elvégeztél. És hálásak vagyunk, hogy mi is, ahogy az énekben is énekeltük az utóbbiban, mindenünket hozhatjuk most is eléd. Köszönjük, hogy mi bízhatunk benned, és hálásak vagyunk azért is, hogyha tapasztalhattuk annak a csodáját, hogy még rajtunk keresztül is munkálkodol mások életében, megismerhettek Téged, és köszönjük, Urunk, hogyha mi is szolgáltunk Neked már. Arra kérünk, hogy a hitünket is erősíts ugyanakkor, hogy lehessünk hűségesebb tanítványok, követőid, és kérünk, hogy a szolgálatban is lehessünk ott mindig a helyünkön. Szeretnénk arra kérni, hogy a mostani Biblia tanulmányzásunk során is szól is meg személyesen bennünket. Amen. Márk evangéliuma első rész, a 21. verstől a 45. versig kell átvennünk. Ezt a feladatot kaptátok. Tehát Márk 1, a 21-től. Az a, vannak itt tóbibliák, nem? Hogyha valakinek nincs bibliája, ott abban a szekrényben vannak bibliák, ha vannak. Nézzétek meg, ha kicsit hát, ott lehet, hogy másik felé kéne kinyitni, már bocsánat, meg csak. Mivel most ilyen bizonyos tanulmányzás is lesz, azok fölsőt, nem? Ez nem biblia? UFO? Azért. Akinek nincs azon szója, hogy örökre hallgassa. Én egy UFO. Ott is vannak. UFO. Van. Truth. Köszönjük. Most, hogy feladatot kaptatok be. Nem, a kárlit olvasom?
Nem.
Én a kárlit fordítást olvasom, és lesz egy apró eltérés, lesz például lesz egy azonnal szócska, ami hiányzik majd az új fordítás. Tehát Márk 1, 21-től. És bemennének Kapernaumba, és mindjárt szombaton bemenvén a zsinagógába tanított, és elámékodának a tanításán. Mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók. Volt pedig azok zsinagógájában egy ember, akiben tisztátalan lélek volt, és felkiáltott, és mondta, mi dolgunk van nekünk veled, názáreti Jézus, azért jöttél, hogy elveszíts minket. Tudom, hogy ki vagy te, az Istennek szentje. És megdolgálná őt Jézus, mondván, némulj meg is, menj ki belőle. És a tisztátalan lélek megszaggatá őt, és fennszóval kiáltva kiment belőle. És mindnyájan elárnékodának, annyira, hogy egymás között kérdezgették, mondván, mi ez? Micsoda új tudomány ez, hogy hatalommal parancsol a tisztátalan lelkeknek is, engedelmeskednek neki. Azonnal elment a híre Galilea egész környékére, és a zsinagógából azonnal kimenvén a Simon és András házához mentek, Jakabbal és Jánossal együtt. A Simon anyósa pedig hidegölésben feküdt, és azonnal szóltak neki, ő felőle. És ő oda menvén fölemelte azt, annak kezét megfogva, és elhagyta azt a hideglelés azonnal, és szolgált nekik. Este felé pedig, amikor leszállt a nap, mind őhozzá vitték a betegeket és az ördöngősöket. És az egész város oda gyűlt az ajtó elé, és meggyógyít a sokakat, akik különféle betegségben sírdődtek, és sok ördögöt kiűzött, és nem hagyta szólni az ördögöket, mivel őt ismerték. Kora reggel pedig, még szürkületkor, fölkelvén, kiment és elment egy puszta helyre, és ott imádkozott. Simon pedig és a vele levők utána siettek. És amikor megtalálták őt, azt mondták neki, mindenki téged keres. És ő mondta nekik, menjünk a közelvaló városokba, hogy ott is prédikáljak, mert azért jöttem. És prédikált azok zsinagógáiban, egész Galileában, és ördögöket űzött. És jött hozzá egy vérpoklos, kérvén őt és leborulva előtte, és mondván neki, ha akarod, megtisztíthatsz engem. Jézus pedig könyörületességre indulván, kezét kinyújtva megérintette őt, és mondta neki, akarom, tisztulj meg. És amint ezt mondotta, azonnal eltávozott tőle a poklosság, és megtisztult. És erősen megfenyegetvén azonnal elküldi őt. És mondta neki, meglásd, hogy senkinek semmit ne szólj, hanem eredj el, mutasd meg magadat a papnak, és vidd fel a te tisztulásodért, amit Mózes parancsolt, bizonyságul nekik. Az pedig kimenvén kezdte sokat beszélni és terjeszteni a dolgot. Annyira, hogy nyilvánosan immár be sem mehetett Jézus a városba, hanem künn puszta helyeken volt, és mentek vala hozzá mindenfelől. Nem tudom, hogy az előző versekhez kapcsolódó bibliai magyarázat során ez az azonnal vagy mindjárt gondolat előjött-e. Nem jött elő? Magának örülök. Hányszor hallottátok, hogy azonnal, csak egy nagyon sokszor remélem. Ami biztos, hogy a Károli egy olyan szövegvariást használt, ahol a Péter anyósa meggyógyultásánál egy azonnal szócska szerepel az ősi görög szövegben, a főszövegben már ez az azonnal nem szerepel, de a jegyzetben igen. Ezt most azért mondom nektek, hogy érzékeltessem, hogy az első vers, első részben, akkor előhozom, akkor ezzel kezdem, jó, mert ettől tettem függővé. Szóval Márka jellemzőt különösen az elején az azonnal gondolat, vagy mindjárt a fordítású Bibliában is. Például itt rögtön ezzel kezdődött, hogy bemente Kapernaumba, és mindjárt is azonnal szombatnapon bement a sinagógába, aztán egy csomó azonnal dolog történik Jézus által. Az, hogy nem húzza az időt, hanem minden egyből történik. És ez az egyik fontos jellemzője Márknak. Több evangélistán nem szerepel. Akkor másik fontos jellemző volt az első részben, úgy hívtuk a teológián, hogy messiási titok, hogy valamiért nem engedi Jézus, hogy híreszteljék. Aztán mellesleg mégiscsak híreszteljék, ugye? De még abból is van, hogy jó silman ki. Szóval az első részben két fontos téma is előjön az Úrral való kapcsolatban. Úgyhogy én erről is már szeretnék szólni. A másik, ami majd fontos üzenet lesz, hogy Jézus mi mindent tesz hatalommal, és már szeretném megbeszélni veletek, hogy miért is volt fontos neki is imádkozni. Jó, a 15. versben, ha megnézitek, ezt már átvettétek, benne van az evangélium központi üzenete, betölt az idő, elközelített az Istennek országa, tégyetek meg is higgyetek az evangéliumban. Aztán vettétek a megelőző szakaszban a tanítványok, az első tanítványok elhívása történetét, és akkor akkor kapcsolódunk be, amikor még nem teljes a 12 létszáma valószínű, de már ott van Simon, tehát a Péter, testvére András, Jakab és János, biztosan bele, mellette, és azt is tudjuk, hogy Jézus elkezdte azt a szolgáltat, amiért eljött. És Márk evangélista, még a megelőzőkhez ennyit hagyd tegyek csak hozzá, bevezetőben így kezd az evangéliumot, a Jézus Krisztus az Isten fia evangéliuma kezdete, és hogyha megkérdezem, hogy mi az evangélium, akkor csak egy jó válaszol elfogadnom. Így van. És az mit tartalmaz?
Hát, Jézus felváltott.
Nem? Azt, hogy azt mondom, hogy nem, az nem biztos, hogy egy teljes tagadás nálam még lehet. Ahhoz, hogy feltámadjon, meg is kell halni. De azért nem fogasztottam, amit... Az nem sokat jelent neked, hogy Jézus feltámadna is. Tehát meg is halt. De ez se elég szerintem. Nem az olyan, hogy Jézus meghalt és feltámad, hanem mi? Hát az se rossz, igen. Tehát az nézd benne, hogy így van. De még az mindig nem elég. Ugye ez a halál, a feltámadás és hogy értünk történt, de Jézus nem csak ezt csinálta, hanem például az is. Sőt, meg is fogad. Tehát, hogy igen, tehát ugye nehéz összefoglalnunk azt, hogy mi minden történt Jézussal. az emberek is ugye így csodálkoznak, hogy most mi van itt, vagy ki van itt nekünk. Szóval mi az evangélium akkor? Ma az egy nagyon hosszú összefoglalva, nem beszélnétek róla tanítványként, hogy tudjátok, Jézus megfogant, fölvetett, él, meghalt, föltámadt. Hogy lehetne ezt egyszerűen elmondani, ezt az örömhírt?
Bűneinket magára vette, és ezzel megbékéltetett Istennel.
Uh-huh. Itt jó, mert már bűn is szóba kerül. Tehát örömhírről van szó, és mégis a bűnről is kell beszélni az emberekkel, ami nem olyan kellemes hír nekik hirtelen. Igen. Ez már majdnem a legjobb válasz volt. A 15. vers így fogalmazza meg, betölt az idő, és elközelített az Isten országa. Ti égyetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Tehát a vers maga adja, hogy mi az evangélium? Betölt az idő, és elközelített az Istennek országa. Ez nem azt jelenti, hogy közel van, és akkor már ezt átvettétek, remélem. Most tényleg nem kikérdezésokat lenni, csak ez nem azt jelenti, emlékezzetek, nem azt jelenti, hogy majd valamikor eljön, elközelít, hanem eljött, itt van. Elközelített, itt van. És ez a tény, ez az Úr Jézus személyében és munkájában lett valósággá. És igaz mindaz, amit ti mondtatok. Most oldottam föl a problémát. Tehát az az evangélium, hogy eljött az Isten országa. Jézusban. És az már más kérdés, hogy aki ezt hiszi, az jön és megtér. És hisz. Megtér és hisz. És ahogy látszik a történetünkben, a folytatásban, azért a Jézus korabeli zsidóságnak, zsinagógába járó nagyon komoly vallásos embereknek se volt egyszerű ezt felfogni. Nem csak elhinni, felfogni. Tehát nagyon csodálkoztak. És amit történtek azonnal, azok mind azt a célt szolgálták, hogy az akkor is ott élő emberek megismerhessék, hogy ami megígértetett az országcsillagban, beteljesedett. És ezért érzem azt fontosnak, hogy itt rögtön az elején az Úr Jézus, amikor elkezdi a négy tanítványa elhívása után a feladat végzését, akkor azt látjuk, hogy hatalommal beszél, vagy prédikál, hatalommal űzi az ördögöket ki, és nem szerepel a hatalommal kifejezés, de az egész eseménykörben ott van az is, hogy hatalommal gyógyítja a betegségeket, testi vagy lelki betegségeket. És az látszik végig a részen, hogy ezt nem csak Kapernaumban akarja végezni, nem csak néhány kivételezett emberrel, hanem azt mondja, hogy menjünk máshova is, mert nekem máshol is prédikálnom kell, és a prédikáció szóban mondott hatalom gyakorlás mellett ott van a cselekvés, hogy gyógyítsa máshol is. És erről van szó az első részben, hogy ő hatalommal tesz valamit. Az evangélium a római levél első része szerint hatalom. Istennek hatalma az minden hívőnek üdvösségére, mondja a 16. 17. versekben Pál. És azért kell hangsúlyozni, hogy hatalom, mert nem mindig tűnik, a láthatókra nézve akkor sem tűnt, meg ma sem mindig tűnik hatalomnak az, hogy evangélium. Mikor érezzük azt, hogy az, hogy evangéliumról beszélünk, tehát az Úr Jézus képviseljük, ez nem mindig tűnik nagyon nagy erőforrásnak látszólag. Milyen helyzetek igazolják, hogy mintha Jézus gyengébb lenne a mi időnkben is. Hogy érezhetjük az Úr Jézus dolgait gyengébbnek látszólag?
Hogy a hívő ember, hát szétaszorítja a legújabb.
Most már nem, pont fordítva.
Ez az, hogy az óember még mindig ott van.
Igen. Tehát amikor a hívő ember életében nem az Úr Jézus személye látszódik, hanem a saját.
Na, az baj, nem? Ha végül is.
Igen. Ezt például, igen. Tehát néha... Tehát mikor látszódik az Úr Jézus
gyengébbnek?
Azért mondta, hogy látszódik, mert nem az, csak úgy tűnik. Például éppen ez, amikor a... Mert ugye a tanítványokról volt szó előtte, Tehát mondjuk a tanítvány úgy viselkedik, mintha Jézus nem is lenne olyan erős mester. Hát ha ilyen a tanítvány, akkor milyen a mester? És például ez, amikor a hív, tehát ha ti is úgy vagytok, vagy én is, hogy nem azzal telik az életünk, hogy hirdessük, vagy képesek, vagy elvétezzük az Isten országa, hanem magunkba vaszakolunk, és mi küzdünk a magunk nyomorult életével. Pedig már az Úré vagyunk, és tanítványai vagyunk, csak nem azt tölt bennünket, hogy Jézus tanítványai vagyunk, és akkor emberek gyertek, tehát elközít az Isten országa, hanem csak úgy magunkba küzdünk, vagy magunk miatt küzdünk. Az életünk értelme az, hogy jaj, jaj, már megint mit csináltam, és már megint hogy nézek ki. És ha ezt látják a kívülvalók, akkor nem kívánják meg az Úr Jézus követését. Ez egy példa. Hol látszik még gyengének Jézus? Ha ezen túléptünk, utána már csak pozitív lesz. Most a hatalom miatt fogott meg engem ez a kérdés.
Akkor nem hisznek benne.
Például, igen. Nem hisznek. Tehát lehet, hogy imádkozol is valakiért már évek óta, vagy évtizedek óta mondjuk én, ti még azért annyira nem, de és egy nagyon-nagyon nagy az ellenállás. És nem is értjük, hogy miért nem. Hol látszódhat még gyengének az Úr Jézus? Ez a legjobb, ez már szinte ez a legjobb, nem? Amikor a 73. Zsoltár írjuk, ha nem ismertek a 73. Zsoltárt, olvassátok el, hogy amikor jobban megy a hitetlennek a sora, mint nekünk hívőknek. Ők tettek jobblóra. és az még hagyja, hogy neki jobban megy, de nekünk hogy megy? Tehát, na, ha nekünk is megy, akkor az nem gond, mert jó, hát neki egy kicsit jobban, de ha ők szárnyalnak, mi meg szárnyszegetten csapdossuk a levegőt. Ugye az az ige, hogy elfáradnak az ifjak, meglankadnak, de akik az Úrhoz írnak, szárnyak ennek, mint a sasok. És úgy tűnik, mint a hitetlenek szárnyalnának, mint a sasok, én még mint a veredek ottan lebődünk a földön, mert mintha Jézus gyenge lenne. És ez a történet nekem először ezt húzta alá, hogy amikor ott volt az Úr Jézus Kapernaumban, akkor amit ő csinált, az olyan volt, hogy az ember csak néztek, és hát ilyet mi nem tapasztaltunk. Hatalommal beszél, hatalommal szabadítja meg a lelki terhekkel küzdködőket, mert akik a tisztáltal a lelkektől megszállottak voltak, ugye azok az ők legszörnyű, de most nem kezdi beszélni nektek, azt hiszem, ők egyszer csak kiszabadulnak. Árnyékodtak az Úr Jézus hatalmán. Ők még nem voltak a tanítványai, de már csodálkoztak azon, amit Jézus mondott és csinált. Csak én azért hoztam be a képbe a mi személyünket is, ugye a magyarázat szempontjából, mert előtte a tanítványok már ott vannak. És először azt szeretném aláhozni nektek, hogy ha tanítványai vagyunk az Úr Jézusnak, akkor ma is ugyanolyan hatalommal beszél az Úr Jézus is cselekszik, csak hát kiken keresztül, rajtad meg rajtam keresztül. Itt ez az izgalmas. Ha belegondoltok. Ő már nincs itt testileg. Hogy van itt az Úr Jézus? Szent lelke és igéje által. Viszont a Szent lelke és az igéje az az övéink keresztül árad ki. Tehát rajtunk keresztül munkálkodik az Úr Jézus. Tehát ami itt zajlik, akkor és ott, az itt és most, az rajtunk keresztül. És ez egy hatalmas ajándék, hogy az Úr Jézus arra méltatott még téged is, mert az, hogy engem arra méltatott, az még... Vagy most hogy mondjam, hogy én engem is, és azt, hogy téged arra méltatott, szóval értitek, ezt most lehetne akkor ragozni, de hogy még minket is arra méltatott, hogy ezt az igazságot, hogy betölt az idő és elközétett az Isten országa, mivel ő mindent elvégzett, amit kellett, most rajtunk keresztül végzi tovább azt a munkát, amit akar. És hagyd mondjam nektek, az fontos üzenet az, hogy akkor is hatalommal bír az Úr Jézus ma is, ha esetleg nem tűnik olyannak, éppen az övéi életében. Tehát én is nyavajoghatok, szenvedhetek azon, hogy Úr Jézus még mindig mennyi mindenben nem tudok, vagy nem akarok neked engedni, még mindig hányszor elbukkom meg mi egymás, szenvedhetünk ezen, de az Úr akkor is hatalmas. És lehet, hogy nekem is inkább a hitemet kellene erősíteni. Amiről ma délőtt szólt a prédikációban is, hogy Márta tudta, hogy feltámad minden, csak éppen nem hit Jézusba abban az értelemben. A tanítványnak az életében az Úr Jézus személye, hatalma, az hitáltal valósul meg. És lehet, hogy te is, meg én is néha azért vagyunk erőtelenebbek a kereténél, mert Isten azt akarja, hogy az én erőm, a te erőtlenségeden keresztül valósul meg. Hogy az én kegyelmem rajta keresztül állhatjon. Ezzel most én nem lehúzni akarok benneteket, hanem pont bátorítani magamat is. Igazából engem ez fogott meg a legjobban, hogy merem ezt hinni, hogy az Úr Jézus hatalommal bír, és amikor, nem tudom, hogy mertetek-e már megszólalni mások előtt az Úr Jézusról, nekem könnyű, mert ugye, ha én nem szólok meg, akkor meg kell, hogy nem lelkészetszik lenni, és akkor mi nem beszél Jézusról. De, szóval, hogy néha nehezebb, értek, tehát Jézusról nem mindig könnyű megszólalni, de gondolod, hogy megszólalsz, és az Úr Jézus személye áradhat ki rajta keresztül. Persze, ha az Úr Jézusnak nem vagy a tanítvány, akkor nem kell szenvedned, akkor nem tudsz megszólalni vele kapcsolatban, akkor is legyél te is a tanítvány Jézusnak, mondjuk az adott. De ez a nagy dolog, hogy az ő szeretete ilyen. A 22. versben árnyékodnak a tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók. És utána következik ez a bizonyos néma, a ördögi megkötöttség miatt néma embernek a meggyógyulása vagy szabadulása. Miben látszódott itt az Úr Jézus hatalma? Szintén a 27. perc szerint szintén állnékodnak, hogy hát ilyet nem is tapasztaltunk még. Mi volt itt ebben a néma? Tehát a tisztátalan lélekkel bíró ember életében aztán Jézus elnémítja. Mi volt itt a Jézus hatalma különösen erős?
Szóval a két fajta eleje volt egyik.
No?
A szív, igen? Emberek szívét megérintette.
Igen.
Azt mondja, hogy a gyámúgy az. De az, hogy ennek a szavának újra, ugye a teremtő eleje volt, ez volt így a... Uh-huh. Úgyhogy még a... a testileg is uh-huh. azt adható, és a gonoszszal szembeszállt és legyőzte.
Uh-huh. Tehát ebből azt következtethetjük, hogy korábban nem nagyon tapasztalták, hogy aki a gonoszszal így szembeszállt, az legyőzte volna. Pedig emlékeztek, Jézus idejében voltak ugye csoda gyógyítók, meg voltak ördögűzők is. És volt, tényleg voltak. De valahogy az Úr Jézusnak az ellenség fölötti hatalma is annyira megnyilvánvaló volt abban, amit ott tett, hogy így álmélkodtak. Izraelben voltak ördögűzések, azt mondják. Tehát voltak ilyen gyógyulások. Csak valahogy ez is rendkívül volt Jézus esetében. Itt azt érzem fontosnak, hogy Jézus szavain álmélkodnak, tehát prédikál és csodálják őt, és azonnal azt látjuk, hogy viszont az a láthatatlan világnak a sötét oldala is egyből elkezd ügyködni. És miben nagyon család ennek a démoni megkötözött embernek a szava? Mi dolgunk van nekünk veled, Názáreti Jézus, azért jött, hogy elveszíts minket, tudom, hogy ki vagy te, az Istennek szentje. Mi van ebben a mondatban? Vagy mi van ezekben a kérdésekben? Mit éreztek ki?
Hát, hogy egyszer el is ismeri Jézusnak a kívánjét, másrészt pedig számra kérdődő.
Ki mit szeretne?
Hát Jézus.
Mit szeretne Jézus?
Hát, hogy menjél ki az emberből. A kérdezat miatt van így.
Nem csak ezt szeretni. Mi van ott? Nem csak menj ki.
Hát akkor pusztíts el, igen.
Az ez más.
Hát,
Nem? Emlékeztek, amikor a disznónyájból kiűzött démonok vannak, ők azt mondják, hogy engedd, hogy menjünk. Vagy nem, fordítva, vagy hogy volt? Nem. A disznónyájba beült, igen. Tehát róla szomorúak. Tehát nem a disznóba mentek az emberbe, tehát az emberbe a légió kijött, és hogy menjünk a disznóba.
De akkor ezek hogy van ez már? Én régen azt hittem, hogy végül semmilyen lélek nem tud elpusztulni, hanem vagy megy a pokolba, vagy a mennyországba.
Hát ez így van. Tehát nem pusztul el.
És tud pusztulni, hogy nem. Elveszítse őket.
Hát, mit jelent az a szó, hogy elveszíteni, az nem azt jelenti, hogy megszűnik létezni. Tehát ez nem azt jelenti, hogy megszűnik létezni. Mm-hmm. Hanem azt jelenti, hogy elpusztul, elveszít. Amikor azt mondjuk, hogy örök kárhozat, ott is örök pusztulás. Nem a megszűnés létében, hanem az ítélet, a szörnyűség. Tehát mindaz, ami szörnyű.
Igen, szerint akkor nincs is végül is halála.
Nem jól mondod, van halál, csak van halál, hogy lenne? Van lelki, mindenfajta halál van, hanem mit jelent?
Örök két alkú halál.
Szenvedés, igen. Szenvedés vagy ítélet. Azt mondta a főpap Jézusról, hogy jobb, hogy egy ember vesztene az egész népét, mint hogy az egész nép elveszten. Használja ezt az kifejezést, elveszni, elveszítetni. Értitek? Tehát ezt remélem, hogy azért így világos akkor. Tehát akkor mitől tart az ördög? Az ördögi lélek? Itt. Itt mond. Azért jöttél, hogy elveszíts minket. Mit mondott Jézus, ő miért jött? Mi az evangélium? Elközéltett az Isten országa. Ez az evangélium. Ebből automatikusan következik, hogy tehát a sötét oldalnak, most nem a Darth Vaderéknek, a sötét oldalnak, ha itt az Isten országa, akkor a sötét oldalnak annyi. Akkor elvesznek. Végük van. És látszik, hogy igen. Tehát a démoni, tehát itt annak a tisztáltató léleknek az elveszítetése, most passzívban mondom, szembeszélkedet, azt jelenti, hogy először is ki kell jönni abból az emberből. Nincs semmi jogod, hogy ezt az embert bántsad. És egy ördögileg megkötözött lélek megszabadul. Jézus lelki, tehát mondhatnánk is, hogy lelkileg meggyógyítja. Én remélem, hogy nektek még ilyen tapasztalatok nem volt. Hogy olyan valakivel kelljen beszélgetetek, vagy olyan valakin kelljen segíteni a beszélgetésbe, lelki gondozásba, aki, de ha volt, akkor tapasztaltátok ti is. Az egy legnehezebb lelki feladat egy tanítványnak. De automatikusan, hogyha az Isten országa eljött, akkor az ördög elveszett. És megint ott vagyunk, hogy azért ti se azt tapasztaljátok, hogy az ördögnek vége lenne, igaz? Hát még kísért meg, támad bennünket. Hogy milyen, mennyi ereje van, nem? Meg mennyire visszatartja, hogy Boli mondtál, hogy valaki nem akar megtérni, az is egy tipikusan az, hogy ott még nincs is megszállottságról szó. Tehát ellenállnak az emberek. De figyeljetek, az Isten ország elvete azt jelentette, hogy az ellenállás is csak időleges lehet. Mert ha Jézus ma is elkezd cselekedni, akkor az ördög kiabálhat, meg mondhatja, hogy nem. De kénytelen engedni Jézusnak, mert ő az erősebb. Azt mondta az Úr Jézus egy másik helyen, ha egy Isten ujjával űzöm ki az ördögöket, akkor kétség nélkül elérkezett hozzátok az Isten országa. És az Isten ujja, az a ószövetségi idézet, valaki tudja? Hol van az Isten ujjáról szó az Ószövetségben? Egy helyen a Bibliában. Mózes meghirdeti a 10 csapást. Jött az első csapás, második csapás, harmadik, és a mágusok, akik ugye tisztáltan a lélek által megkötözött, nagyon nagy tudósai voltak az egyiptomi fáraónak, ők is produkálták azokat a csapásokat. De volt egy csapás, amikor azt mondták, király az Isten újjel, vagy fáraó az Isten újjel. Nem tudták produkálni azt, amit Mózes Isten elejével produkált. Egy darabig tudták utánozni az isteni hatalmat, amit Mózes képviselt. De volt pillanat, azt hiszem a negyedik csapás, azt nem néztem meg, mert nem azt akartam hangsúlyozni elsősorban nektek. Volt egy pillanat, amikor nem tudta produkálni. Azt mondják a fáraó mágusai, az Isten újjel fáraó. Jobb, ha engedsz neki. És a fáró nem enged neki, és még ott még van jó pár csapás. És a fáró egyre keményebb. A mágusai már könyörögnek meg mindenki, hogy fáró, engedjük el Izraelt, mert végig van. Tehát nem lesz, szóval nincs semmi értelme. És nem a fáraó kemény maradt. Mindvégig kemény maradt. Szóval az Isten új jelz, és Jézus azt mondja, hogyha én az ördögüket kiűzöm, Mátrit kiűzöm, akkor az Isten újja. És azért szeretem ezt a képet, mert figyeljetek, Isten újja. És a Bibliában sok más helyen ennél sokkal többször szerepel az, hogy az Isten keze. Az Úr keze valamit csinál. És ha csak az újja is elég a sátán ellen, akkor milyen a keze? Értitek? Tehát Jézus csak az újat említi. Ez megint azért fontos, mert az a fajta lelki betegség, amivel itt ez az ember küzdött, ez ma is lehet, de inkább úgy mondanám most magunk számára, hogy lehet, hogy nem démonilag megszállott, tényleg nagyon súlyos lelki állapotban levő fiatalról van szó, vagy idősről, hanem valaki, aki nagyon keményen ellenáll az Úrnak valamiért, nem akar megtérni, sőt, ellene van, nem is lehet neked beszélni róla, lehet, hogy családtag, vagy barát, volt barát, nem beszélhetsz neki, mert akkor egy felrobban, és nem is akarja, és akkor mit csináljak? Mert nagyon szeretném, hogy ő is megismerje az Úr Jézust. Jézus bármikor megszabadíthatja. Neki elég a elég csak szólni. Mert az Úr Jézus azért jött, hogy elveszítse. És ugye ez a nagy ajándék, hogy amit mondta, hogy feltámadása az azért volt fontos, a feltámadása igazolta láthatólag is már, hogy tényleg van nagy dolgot csinált. És az ördögnek a elveszítése az akkor lett egyértelmű és nyilvánvaló, amikor az Úr Jézus meghalt és feltámadt. Akkor onnantól fogva egyszer mindenkorra elintézte a sátánt, meg az összes erejét. A sátának csak azért lehet még beleszólása ebbennek a világnak a menetébe, mert még nem jött el az Úr Jézus. De szeretném nagyon aláhúzni nektek itt ebben a gondolatban, hogy a mi életünkben viszont semmi beleszólása nem lehetne elméletileg. Ez nagyon fontos. Tehát elvileg, ha tanítványi vagyunk az Úrnak, semmi közünk nincs a gonoszhoz. Nem, mert mi az Úrjé vagyunk. Csak akkor bukunk el, csak akkor nem engedelmeskedek én sem az Úrnak, hogyha nem bízom benne, és valahogy nem neki engedek, hanem inkább másfele megyek. De ez nem azért van, mert a sátán lenne az erősebb. Én nem bízom az Úrban. Én nem vagyok a helyemben akkor. Mert Jézus legyőzte a sátánt, legyőzte a kísértőt. Ezt mondani könnyű. Nekem, megélni nem könnyű nekem se, de szeretném mégis ennek az igének a fényben hangsúlyozni nektek. Tehát azért, tehát még ők is tudják. Tudtam, hogy miért jössz. Azért, hogy elveszíts minket. Tehát még ő is tudta. És kénytelen volt kimenni az emberből. Azt is tudta, hogy kisoda Jézus Istennek szent. És nézzétek meg, ebben a mostani szakaszunkban többször is az van, hogy az ördögök tudják, hogy kisoda Jézus. Csak nem hisznek benne. Illetve, hogy emlékeztek, Jakab azt mondja, hiszed, hogy az Isten egy, jól teszed, az ördögök is hiszik és rettegnek. Ők hisznek Jézusba, ebben az értelemben, csak éppen nem Jézushoz tartoznak. Ők rettegnek, mert tudják, hogy végünk van, mert eljött az Isten országa. A tisztátalért megszaggatta őt, és fennszóval kiáltva kiment belőle. Még azt, hogy mondjam itt el, hogy természetesen mi azt tapasztaljuk, hogyha valaki felé az Úr Jézus képviseljük, akkor jó, ha tudjuk, és tényleg ezt tapasztaljuk is, akkor az ördög is mindig próbál elnetenni. Tehát ez akkor is így volt, meg most is így van. Tehát jött Jézus, és azért az ördögök próbáltak sok mindent elnetenni. Ugye Jézus is megkísértette, ez volt még korábban. Meg végig kísérti Jézust is a kereszten, és kísérti a kísértőt. Tehát azon kell csodálkoznunk nekünk, hogyha olyan simán élhetnénk az Úr Jézus tanítványi életünket, hogy semmi támadás nem ér. Tehát akkor csodálkozunk, akkor lehet, hogy mennyben vagyunk. Mert mennyben nem, ott már nem lesz kísértés, meg nem lesz ördög. Addig viszont lesz. Csak éppen azt tudjuk, hogy nem erősebb a kísértő. Itt volt szó elsősorban számomra, azt hiszem, egyfajta feladatról, ami lehet, hogy még távolabb élőket is érint, és utána a folytatás nagyon szép, hogy ahogy ebből a zsinagógából kijött az Úr Jézus, elment Simon Péter házához, ahol az anyósa magas lázzal feküdt. Olyan magas láz volt, hogy ebbe bele is halhatott volna. És itt is többször szerepelt az azonnal szócska, és itt az Úr Jézusnak a hatalom gyakorlását a tanítványainak a személyes, illetve a családi életében érzem fontosnak üzenetképpen. Hogy mit csinál Jézus, nem csak a zsinagógában általánosságban, hogy az ő hatalmát megmutassa, hanem az a tanítványainak a személyes életében, meg a őket érintő családi életében. És látjuk, hogy mit csinál az Úr Jézus. Egy pillanat alatt meggyógyította az anyóst. Mivel legtöbben nem vagyunk még házasok, ezért az anyós problémát nem kell említeni, de ha belegondoltok, ha majd házasok vagytok, vagy leszünk, akkor ha belegondoltok, azt szokták mondani, hogy házasságban néha problémák vannak a előttünk járó nemzedékhez való viszonyban, ha nincs az ajándék. De ahol problémák vannak, a nálunk már idősebb korosztállyal nem nagyon tudunk jól kijönni. Bajok vannak. Milyen nagy ajándék, hogy az Úr Jézus tanítványai azt élik át, hogy megjelenik Jézus ott a családba, és rendet tesz. Itt fizikailag gyógyította meg az anyós. Van, amikor lelkileg kell meggyógyulni az anyósomnak. Vagy a szüleimnek, nagyszüleimnek. Vagy nekem, igen. Jó, csak te még nem vagy anyós. Igen. Igen, lehet, hogy itt ott kezdődik. Igen. Igen. De tényleg ez hét nekem, hogy az evangélium elközelített az Isten országa, tanítványok elhívása, aztán igazolja, hogy az Úr Jézus milyen hatalommal tanít és űzi az ördögöt, és mielőtt még az lenne, hogy milyen sok embert meggyógyított Kapernaumba, előtte nem ez a hangfős a történetben, hanem először az, hogy a Péter családjában meggyógyít egy valakit. És ugye ez a csúcs a történetben, hogy aztán úgy folytatódik, hogy az anyós szolgál Jézusnak, és ebbe a házba az anyóshoz is jön az a hatalmas tömeg, és ott van egyfajta misszió, kórház misszió, jönnek az emberek és meggyógyulnak. Ezért érzem fontosnak, hogy a tanítvány, itt ez esetben Simon Péter, a tanítvány a személyes életében, meg a személyes családi életében is tapasztalja az Úr Jézus hatalmát. Egyébként azt olvastuk, hogy szóltak neki. Valószínű Péter is szólt, meg a Péter felesége. Mikor mentek be, és akkor olyan természetesen gondoljátok át, mintha tehát jönne az orvos, nem azért, hogy már beteg van, hogy jön az orvos látogatni, jaj, doktor úr, de jó, hogy jött, éppen itt fekszik az anyósom is, segítsen meg. Gyere Jézus, mert nagyon nagy lázba van az anyósom, gyere segíts. És ezt a szó fizikailag a szó lelkiértelmében egyaránt szeretném hangsúlyozni magunknak. Én úgy érzem, hogy amikor nekünk problémánk van esetleg a családban, akkor is nehéz, hogyha nem hívő még a családtagunk, és akkor is nehéz, ha már hívő. Ha hívő, az még rosszabb talán, mert hát a hívő, akkor neki úgy kéne viselkedni, hogy legyen probléma. Tehát ha probléma van a családban, akkor ez az igen nekem azt mondja, hogy az Úr Jézus hatalma adott. Amit Bodi mondta, azért fontos, Uram, akkor bennem mit akarsz elvégezni, hogy legalább, ha senki más nincs a helyén a családban, akkor én legyek a helyemben. Hogy én hogy tudok téged képviselni itt otthon, ahol vagyok. Ez akkor is áll rátok, hogyha már külön laktok, és hetente kétszer, vagy csak egyszer, vagy csak havonta egyszer találkoztok a családtagokkal. Az könnyebb eset, mert akikkel nem lakunk naponta együtt, azok a könnyebb együtt élni szeretetben. De akikkel, értitek, tehát ez az adott. Én azt szeretném most nektek mondani, hogy a Péter anyósa meggyógyultásában szerepe volt Péternek is. Ő szólt Jézusnak. Ő a helyén volt, mint tanítvány, és így áldás lett a család számára is. Aztán ez az áldás kiterjedt az ott levők, hiszen mentek a betegek meggyógyulni.
Mit jelent, hogy azért jöttem, hogy és Jézus mondja, hogy hányan hasonlóan meg a családban?
Ja, igen. Ja, ez egy nehéz, igen. Nem itt van, nem itt van a mostani szakaszunkban. Mikor jön majd a Mátnám? Majd akkor kérlek. Úgy ott, nem, ott, szerintem ott valami valaki mondja, mert ezzel lehet, hogy foglalkoztatok. Mit jelent ez, amikor azért jöttem, hogy nem azért jöttem, hogy békességet hozzanak, hanem hogy meghasonlás. Mit jelent ez? Nem, mit elmondaná ez a megértés annak, amit én most eddig mondtam.
Talán különbséget, tehát hogy látni a különbséget, hogy ki tartozik Krisztushoz, neki az, aki nem. Tehát, hogy valami szinten ez
jó, oké, benne van. Igen, van, amikor konfliktus, de mikor lehet egyedül konfliktus?
Egyedül.
Aha. Mikor lehet egyedül konfliktus a nem hívő családtagommal? Mert ez a kérdés. Vagy én most azt mondtam, hogy miattam ne legyen konfliktus. Sőt, le én legyek a helyemben. És mégis Jézus valamikor azt mondja, hogy hát azért jöttem, hogy legyen valamilyen fajta konfliktus. Amikor, akkor a sargálom egyszerűen, amikor az a kérdés, hogy, a családtagom az első, vagy az Úr Jézus? Ennek egyébként sok gyakorlati része lehet, de ez az egyetlen oka a konfliktusra. Csak az nagyon ritka, hogy tehát sokszor én azt érzem, hogy ha Jézus az első az én életemben, akkor lehet, hogy tudok csendesíteni valakit a családba, mert csendben maradok és nem visszavágok. És mivel ti már azért nem vagytok kisgyerekek, de kisgyerekkorban, tehát én volt egy egyik hittanosomnak azt mondtam, nézd, hogyha apa meg anya nem akar elengedni a hittanra, akkor inkább ne gyere. Mondtam neki, hogy akkor mondd meg apának, hogy anya, akkor nem jössz is iskolai hittanra, hanem legyél otthon engedelmes, és imádkozz azért, hogy változtassák meg a szüleid a döntésüket. Nem mondtam neki, hogy az, hogy nem jössz hittanra, attól még olvasod Bibliát magadba, meg hát, ha találkozunk, akkor beszélgethetünk. Tehát azt mondta neki, hogy te most engedelmeskedj szüleinek ebben. Pedig úgy azt hívották meg, hogy ne jöjjön hittalra. Valamiért. Én nekem, tehát itt a történet nagyon, nagyon pozitív, hála az Úrnak. Itt megint a hatalomról van szó. És azt mutatja, hogy Péter és a család a helyén van, és megtudja az anyós. És nekem ez nagyon bátorító, hogy Márk evangéliumában, az evangélium kifejtésének a kezdeténél már ez a történet itt van. És az azonnal szúrt isti szerepelnek bőségesen. Ezt én nagyon fontosnak érzem Márknál. Hagy mondjam el nektek, hogy bár szerintem mondta már itt kint, de engem megdöbbentett, mikor a Liebenzeli misszióból olvastam, ugye ők ugye a világ minden részére küldnek misszionáriusokat, hogy volt egy misszionárius nő, aki nem tudom most merre, a lényeg, hogy jó távol, valahol lehet, hogy Távol-Keleten vagy Afrikában, elkezdett egy missziói munkát, nagyon nagy áldás volt, sokan hitre jutottak a ott lakók közül, és én nem akartam elhinni, hogy mivel az anyukája beteg lett, és ő volt az egyetlen lánya, ezért a misszió vezetői hazahívták, hogy neked az édesanyád mellett a helyet, és ápoljad. És nem akart elhinni, hogy hát mi nem küldenek a misszióba valamilyen, nem babysitter, hanem betegsitter, és akkor vigyázz rá, de mi a lánya, és azért, mert nekik ez egy bibliai alapelv, hogy az Úr szolgálója a családjában is legyen a helyén, és ha Isten megengedte valamiért, hogy az édesanyja lebetegedjen, és kell, aki ápolja, akkor majd az Úr gondoskodik a misszióról is. És gondoskodott persze, csak én tényleg én előttem is gondolom bele. Benne teljesen az volt, lett volna természetes, hogy hát majd valaki megy, vannak ott is hívő testvérek, és hát segítsenek, mert a lánya az ott van a misszióban, és ez sokkal fontosabb. És nem. És mikor ezt így megértettem, én akkor gondolkoztam ezen az egészen el, és úgy érzem, hogy igen, ez a jó döntés. Hogy legyek a helyemben.
Amikor ajánlottad annak a fiúnak, hogy lejöjjön.
Igen, hittalra.
Azért az egy kicsit...
Meleg volt, mi?
Meleg volt, hát tudom. Mert jobban engedelmeskedjenek.
De egy kisgyerek volt. Ő engedelmeskedhet Istennek. Tehát ő nem csak a hittanórán hallgathatja az igét. Ez volt a feloldás. Én is az évet, nem olyan egyszerűen mondtam ki ezt neki, csak nekem ott egyértelmű volt. Miben nem csak a iskolai hiton lehet igét hallgatni, hanem én mondtam is neki, hogy nézd, a bibliai történeteket olvashatod. Meg, tehát olvasni olvashatott, azt írtották meg, hogy járjon iskolai, valamiért a szülők írkoztak attól, hogy iskolába járjon a református italra. Lehet, hogy szocialista rendszerben nőttek fel a szülők, és akkor ugye ez nagyon nem volt nyerő. Ez még úgy emlékszem, hogy én 96-ban kerültem ide, és ez még 2000 előtt történt. Úgyhogy akkor azok a szülők még éppen benne lehettek abban a fajta gondolatkörben. Még egy olyan iskolában volt, ahol nem sok hittanos volt. Nem, ott egy, de a kis srác is egyből megértette. Egyből tudta, hogy miről van szó, tehát nem kell győzködni. Hanem megértette, hogy tehát ő akkor engedelmeskedik Istennek, hogy... Ja, és azt elmondhatta a szüleinek, hogy én akkor nem megyek, én szeretnék menni, de elfogadom azt, hogy nem. És ebben engedelmes volt. Ez nem könnyű.
Mint is vannak határok.
Persze, igen. De én azt mondom, hogy tehát, ha Isten igéje azt mondja a gyermekeknek, hogy engedelmeskedjenek a szüleiknek, amíg nem arról van szó, hogy Istennek kell inkább engedni, hogy nem embernek, addig engedelmeskedni kell. Mert tehát gyermekként azt kell hinnem, hogy én a szüleinek tartozom engedelmességgel, mert fölöttem vannak, Istentől kapott felelősséggel, de az Úr ő náluk is nagyobb, és hogyha én valamit szeretnék elérni, akkor mivel nem én vagyok a szülő, tehát én nem befolyásoltam őket ilyen szinten, hanem akkor kérjem Istentől, és legyek engedelmes a szeretteimnek. Isten tehát felhasználja ételanyúsáig házát abban, hogy nagyon sokan szabaduljanak, és nézzétek meg, azzal záródik az Úr Jézus tanító, vagy prédikáló és gyógyító, meg ördögök lelki megközelítségéből megszabadító munkája, hogy meggyógyít a sokakat, akik különféle betegségben sírlődtek, 34. vers, sok ördögöt kiűzött, és nem hagyta szólni az ördögöket, mivel őt ismerték. Tehát azzal zárja ezt a kis szakaszt, hogy Jézus nem engedte szólni az ördögöket. Mert az ördögök ezek szerint úgy viselkedtek, hogy minden vágyuk volt, hogy elmondják, hogy kicsoda Jézus. És ha belegondoltok, hát nem erre vágyjuk mi is, hát mondjuk el, kicsoda Jézus. Ugye azt mondta az ördög, hogy tudom, hogy ki vagy te az Istennek szentje. Figyeljetek, az, hogy az Istennek szentje, az azt jelenti, hogy Jézus Isten. Isteni hatalommal. Ezért a zsidó vezetők Jézust meg akarták ölni majd. Péter, te vagy a Krisztus, az Isten fia, azért tudta kimondani, mert az én atyám mondatta ki veled Péter. Tehát még a tanítványok sem ismerték föl Jézusban, hogy ő kicsoda igazából. Majd csak a feltámadása után, sőt, pünkösd után. Az ördögök, Jézus még el sem kezdte szinte a nagy munkáját, az ördögök már nagyon jól tudják, és meg is mondják. És azt mondja itt, hogy Jézus nem engedte őket szólni. Nem azért, mert káromolták volna Jézus nevét, hanem mert elmondták volna az igazságot. De nem mondhatták el, mert az ördög nem mondhatja el. Jézus azt nem akarja, hogy az ördög tegyen róla bizonyságot. Pál is, emlékeztek, a jelentőn mondó lány a végén leállítja. Mert megérezte Pál is, hogy itt olyan dolgok hangzanak, aminek nincs helye. Mert ez az ördögtől van. Az ördögtől meg semmi nem kell. Mi abban a baj, ha egy démon vagy egy ördög azt mondja, Jézus, te vagy az Isten szentje. Ez nem mi a probléma? Ha ez egy ördög szájából hangzik.
Semmi.
Ez sem. De akkor Jézus miért írtja meg? Mi is van valami probléma? De mi a baj ezzel a mondattal?
Valahogy nem hiteles. Vagy...
De miért?
Nem tudom, már képzelen
lenni, amikor
pedig
a mindenféle alakoskolásnak, hogy tényleg szeretnék. Igen. Igen. Nem úgy tudod, ott az volt, ott ember mondta. Tehát az emberi száj mondta. Tehát, mintha most én mondanám.
Ő megszállott.
Igen. Tehát nem az ördög száj, tehát ha bizonyosan kézed, mintha most, ha én megszállott lenni sajnos, és én mondanám. Jézus, te az Isten szentje vagy. tehát emberi szájon keresztül, már az ördög ugye az lélek, tehát ma is úgy van, hogyha valamilyen szörnyű lelkiállapotban van valaki, akkor ő is beszél, mond valamit, és nagyon durva, de ezért kérdezem, hogy emberi szájból hallod, de mégis tudva levő, hogy ez nem az ember mondja, ez emögött van és sötét. Mert igazat van, mert Jézus tényleg az Isten szentje. Tehát az ördög igazat van, nem? Akkor mi baj, ha az ördög mond igazat?
Nincs ennek olyan is, hogy valakinek a nevét tudom, akkor hatalma van felette?
Lehet ez is, igen, ez igen.
Jézus nem mondja, hogy nem működik ez a trükk.
Igen. Igen. Lehet, hogy ez is egy jó gondolat, vagy jó válasz, most komoly, de én egyszerűbben nézem. Figyeljetek most már segít, na. Nem baj, ez... Hát, majd... Várjál, most leszünk, hogy nem mond. Tehát, hogy kicsoda. Igen. De most az ördögnél maradjunk akkor. Igen, azért kér, de most az ördögnél marad, vagy... De az ördögnek mi nem engedi meg? Azt mondja, tehát itt azt mondja, hogy azért nem engedtél szólni, mert tudták, hogy ő kicsoda. Ismerték őt. Figyeljék, mit mond az igaz az ördögről, a sátánról? Igen. Tehát, ha igazat is mond, ugye az János 8.44. Ti az ördög atyától valók vagytok, nem állt meg az igazságban, amikor szól, hazugságot szól, mert hazug is a hazugság atya. Ami a hazugság atya azt jelenti, hogy a hazugság tőle származik. Ha igazat mond, akkor is hazudik. Az ördög nem tud igazat mondani.
Az, hogy te egy kontraktusba hoztasz, hogy elveszítsen minket, és az Isten szentje, mint hogyha direktbe akarnád nem most volni, hogy...
Hát, benne lehet, igen.
Törvezetnek a számára, hogy... Uh-huh. Hogy ahol te vagy a szent, akkor elveszítesz minket, pedig ez nyilván nem igaz.
Igen, ez is egy jó gondolat. De hogyha csak simán kimondja az igazságot, és nincs semmi mellette, ha az ördög igazat mond, az is hazugság, mert az ördög mondja. Ez nagyon kemény.
Nem azt, hogy igazából nincs szüksége Jézusnak.
Nincs, ez a másik, igen. Igen.
Ő maga akar, hogy jönni, mert Igen,
ő maga, illetve azután meg rajtunk keresztül. Rajtunk keresztül, ez megint bent dolog. Úgyhogy ezzel zárul ez a történet, és a folytatás rövidítve lehet már, mert jön az, hogy az Úr Jézus is fontosnak érzi, hogy egy ilyen keményen megdolgozott nap után, valószínűleg éjszakában nyúlóan dolgozott, de ugye este volt már szinte, amikor mentek az anyóshoz, jöttek a betegek, este van, mint mindig, kiké nyugalomba, és egyszer csak azt olvassuk, hogy még messze föl nem kell a nap. Tehát ha Jézus befejezte a munkáját este 10 körül, vagy 11, vagy éjfél, hajnali 2-3-4 körül már föl kell, mert fontosnak érzi, hogy beszélgessen az atyával, imádkozzon. És az olyan zavaró kérdés volt, hogy a tanítványok is mondják, hogy mit csinál Jézus, gyere már mindenki téged vár. Tehát, és nem az imádságnak van az ideje, mennyi munka van még, gyere vissza, mert ott van egy csomó ember Kapernaumba. És amikor Jézus föláll, akkor azt mondja, hogy nem oda megyünk, hanem menjünk máshova is, mert ott is kell hirdetem az evangéliumot. Szóval furcsán viselkedik Jézus. Először is imádkozik, mikor neki nem az lenne a feladata, úgy fűzik a tanítványok. Aztán meg ahelyett, hogy menne a sok emberhez Kapernaumba, mennyi még ott a beteg, meg a lelkileg rászoruló, majd aztán megy máshova is. Nem, nekem oda kell mennem. És ez a kell szócska fontos itt nekem. Azt mondja, hogy kell. Menjünk a közelvállaló város, 38. vers, hogy ott is prédikáljak, mert azért jöttem. Azért jöttem. Én azért jöttem, mert nem csak Kapernaumban, hanem a közelvállaló városokban is prédikálnom kell az evangéliumot. Tehát nem a tanítvány dönti el, hogy most hol kell. Jézusnak beszélni. Ez nekünk is fontos. Ezt nem te még én döntöm el, hogy én hol beszéljek Jézusról, vagy kinek. Azt ő dönti el. Ez is nagy dolog ám. Vannak nektek is olyan feladataitok itt a gyülekezetben is, amit folyamatosan végeztek, aki hittanórát tart, vagy gyerekisten segítesz, vagy nem tudom, vagy netán prédikál. Értitek? Azok a feladatok napi feladatok is csinálni kell, de van, amikor az is esetleg változik. Valóban máshova helyez Isten, ez az egyik. A másik, hogy lehet, hogy az van, hogy valaki, akinek beszélsz az Úrról, nem hallgatja át, lehet, hogy harcolnod kell egy életen át érte, de az is lehet, hogy akkor elengeded, rábízod az Úrra, és mész máshoz. És ott beszélsz az Úrról. És itt nincsenek sablonok, ezt szeretném elmondani nektek. Most nincs sablon. Meg olyan se lehet, hogy hát Kapernaumban már olyan sokan vannak is, azért csak könnyebb jó sok ember előtt beszélni. Most magam ellen beszélek. Én egyébként, figyeljék, én bármikor elmennék pasértő, hogyha el kell mennem, csak nem enged az Úr. De viszont én olyan gyülekezetben ültem, ahol kevesen voltunk, de ott is ugyanolyan szeretetben voltunk, meg jó volt ott is az Úrról beszélni. Tehát nem a tömeg dönti el, meg nem a szükség dönti el az Úr munkáját, hanem ő. És mivel minket használt, titeket is használ, ezért kell erre figyelni nekünk is. És lehet, hogy valaki jön, hogy figyelj, csináld már azt, és nem biztos, hogy azt kell mondani, hogy megyek, mert minden vágyam ez. Nem biztos, van, amikor nemet kell mondani. Ezt szoktuk mondani, hogy tudjunk nemet mondani, de most nem azért, hogy tudjunk, hanem hogy van, amikor más az út terve. És itt az az egészben a csúcs, hogy mi történik utána. A történetés ezért lehet gyorsan lezárnunk most már, mert nekem, tehát menni kell máshova nekem, én azért jöttem, hogy máshol is hirdessem az igét, és mit látunk, hogy Márk a következő történetrészletet egyetlen emberrel kapcsolatban fogalmazza meg. Prédikál az a zsinagógáiban, ez általános, ördögöket űz, és amit Márk ki akar emelni mégis ebből az úrjézusi feladatból, az egyetlen ember. Eleve az, hogy ez a leprás megközelítette Jézus már csoda. Ugye nem van szabad így megközelíteni Jézus neki, mert leprás volt. Lukástól tudjuk, hogy leprával borított ember. Mert volt a leprának egy olyan helyzet, hogy éppen meglátszódott a folt, és az már lepra folt sajnos, és tudod, hogy ennek súlyosbodása lesz, de ez az ember olyan volt, hogy mindenki látta rajta, hogy leprás. Tehát ő oda sem mehetett volna Jézushoz. Mert azért meg tudja Jézus, hogy mondja azt, hogy Jézus meg tudta érinteni. Tehát ez a leprás oda megy Jézushoz, és ahelyett, hogy Jézus elzavarná, szóba áll vele, és mit mond ez a leprás? Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem. Úgyhogy én ezt nagyon fontosnak kérdezem. Az nem kérdés, hogy te mire vagy képes, Úr Jézus, azt tudom. Adag és akarod-e. Simon azt mondta, most visszaugunk, Simon azt mondta, Uram, gyere már vissza, itt vár mindenki téged. Nem, nekem menni kell, menjünk máshova, és máshol is kell az evangéliumot hirdetnem. Jön ez az egyetlen ember, Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem. És kiderül, hogy én akarom, Istenem. Előtte viszont megérintette. És én ezért érzem fontosnak ezt az egész mai témánkat ide kicsengetni, hogy Jézus akarja. Téged is az Úr Jézus akart megtalálni, meggyógyítani, fizikailag vagy lelkileg. Akarja azokat is, akiknek mi képviselik őt itt a mai világban. Tehát én nekem ez a legfontosabb most már, hogy akarom. Mi ezt képviseljük? A legnehezebb ember lednek is azt képviselted, hogy az Úr Jézus akarja, hogy változni és gyógyuljon. Az Úr Jézusnak ezt a két parancsát, hogy nem mondj de senkinek, mutasd meg magad a patnak, ezt abban nézem, hogy én jelenleg ezt a magyarázatot nézem a legközelebbinek, és másoknál is ezt olvastam. Jézus nem akarja ezt a hatalmas csodagyógyító stílust, hanem ő olyan szabadító, aki azért jött, hogy elhozza az Isten országát, ő csodálkodt, ez nem a csodálkodó van, hanem az ő személyén, és ez az ember nem engedelmeskedik ennek a parancsnak, ez hiba, talán bűn is, de, és csodálkozunk rajta, de a lényeg akkor se az, hogy ő nem engedelmeskedett, hanem az a lényeg, hogy hiába történt ez, az Úr Jézus akkor is folytathatta a munkát, mert neki puszta helyeken kellett tartózkodnia, viszont mentek hozzá mindenfelől. Tehát ez a meggyógyult ember nem csinálta azt, amit kellett volna, de az Úr Jézusnak ez sem volt gát. És ezzel zárom, hogy lehet, hogy tessenek én se csinálni mindig azt, amit Jézus mond, néha lehet, hogy tudatosan vagy félelemből, vagy bármi miatt pont az elkező csinálják annak, amit az Úr akart, de azért nehogy azt képzeljük már, hogy az Úrnak ez probléma lenne. Ha ő akarja, akkor még az én hülyeségemet is a végén visszafordíthatja. Ez nekem nem jó egyébként. Tehát én szégyeljem magam, meg engem helyre fog állítani, meg téged is, de azért nehogy azt gondoljátok, hogy ha te nem csinálsz valamit, vagy valamit nem úgy csinálsz, hogy mondta Jézus, akkor majd összedől az Isten országa. Akkor majd ő valami más tesz. Ez a történetnek még a végkicsengése nekem. Mert ő elhozta az Isten országát, és azonnal cselekszik. És hatalommal gyógyít, tanít, ördögöket űz, a családban is hatalmasan cselekszik, és mindenképpen akarja azoknak a szabadulását, gyógyulását, akikért jött ő. És ebben az akikért jött őben benne van mindenki. Mert minden embernek bűnös az utáni adatúcsival a szabadításra. Én így szerettem volna ezt most elmondani nektek.